Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük helyünket elfoglalva a 331. énekünket. A 331. énekünk így kezdődik: A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, köszönjük, hogy olyan Úr vagy, akinek a kezében vannak mindenek, nem csak ez a világegyetem, hanem a mi életünk is. Köszönjük, hogy olyan Úr vagy, akit mi megszólíthatunk, sőt, aki megszólít minket. Köszönjük, hogy Úr lévén lettél szolgává, és lettél, ahogy énekeltük, szelíd, szegény és alázatos. Áldunk téged, mert miattunk vállaltad mindezt. Köszönjük, hogy ilyen komolyan gondoltad a mi megváltásunkat, és hogy ilyen erővel tartod most is a mi életünket. Köszönjük előre az igét, amit nekünk akarsz elmondani. Kérünk, adj figyelmet, hogy meghallhassuk, és adj engedelmességet, hogy életünkkel válaszolhassunk. Kérünk, hogy légy a mi életünk teljes hatalmú Ura. Amen. Olvasom Isten igéjét János evangéliuma 13. fejezetéből, az első 10 versből. Így szól hozzánk Isten igéje. A húsvét ünnepe előtt Jézus, jól tudva, hogy eljött az ő órája, melyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig, és vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja előtt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Aztán vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt: amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Soron következik ez a fejezet és ez a történet az elmúlt vasárnap délelőtti igehirdetés után. Abban az igehirdetésben arról szólt Isten igéje, ahogyan Jézus királyként, úrként bevonul Jeruzsálembe, és mintha egy pillanatra az ő király voltát ott nagyon sokan érzékelnék, úgy is fogadják, mint királyt. Földi életének utolsó hete kezdődik ezekkel az eseményekkel. Jézus Jeruzsálembe szenvedni és meghalni megy. És az elmúlt vasárnapi történetben azt láttuk, hogy mennyire lehet helytelenül látni az ő úrvoltát, és hogy lehet azt helyesen is látni. Most ez a történet folytatódik, de már nem a nagy tömeg a nép szeme előtt, hanem egy belső és zárt körben, és Jézus földi küldetésében azzal a történettel, annak a napnak az eseményeivel le is zárult az az időszak, amikor őt sokan láthatták, és amikor nyilvánosan tanított. Ettől a fejezettől kezdve János evangéliumában már csak azt találjuk leírva, amit közvetlenül a tanítványai szeme előtt és az ő társaságukban tett. Ez kezdődik az ünnepi páska vacsorával, azzal a vacsorával, ami a nagy ünnep előestéjén előírás volt a zsidóknál. A fogságból való szabadulásra emlékeztek, még közelebbről az értük adott áldozatra. Az Isten rendelése volt annak idején az Egyiptomból való szabadulás napjaiban, le kell vágni egy hibátlan bárányt, annak a vérével bekenni azon házak ajtófélfáit, ahol Istenben bízó és a szabadulást kérő emberek laknak, és ezekben a házakban nem sújtott le az Isten csapása, ezekben a házakban mindenki életben maradt a tizedik csapás szörnyű éjszakáján. Erre emlékeztek ezzel a páska vacsorával évente, és Jézus János evangéliuma szerint akkor szenved a kereszten, akkor adja oda az ő hibátlan és büntelen életét a mi életünkért, amikor ezt a bizonyos páska bárányt néhány kilométerrel odébb a jeruzsálemi templomban levágják. Ez a jelentősége János evangéliumában ennek a történetnek. De előtte, még utoljára összegyűlik a tanítványaival, és itt bemutatja az előző igehirdetés folytatását. Ő úr, ő király, ő neki igenis kijár a királynak való tisztelet, de megmutatja, hogy hogyan éli meg a földi küldetésében ezt az úrvoltát. Egyik énekünk így foglalja össze néhány szóval, úr lévén lett szolgává. Összegyűlnek Jeruzsálem egyik termében, egy felső szobában elkészíteni a páska vacsorát. És találkoznak teljes mélységében azzal, hogy az ő uruk egyben Isten legtökéletesebb szolgája. Találkozások Jézussal, ez volna a sorozatunk címe, és itt nem újonnan találkoznak ő vele, nem olyanok találkoznak vele, akik nem ismernék, de meg fogjuk látni a történetből, hogy bizonyos szempontokból mégsem ismerik igazán az ő mesterüket. Hosszú ideje, évek óta vele élnek, de még mindig nem ismerték meg eléggé. Találkoznak az Isten szenvedő szolgájával. találkozzunk vele mi is. Ez az ige hirdetés célja, és ez a gyülekezeti életünknek is a célja. Ők, a tanítványok, nem ismerték fel igazán Úrnak, ez az első, hogy nem ismerték fel igazán Úrnak, mert hogyha annak ismerték volna, hogyha ez lenne az alap az ő viszonyukban, kapcsolatunkban, akkor nem volna szükség arra, hogy felálljon és ő mossa meg az ő lábukat. Akkor már rég ugrottak volna, talán egyszerre többen is, és a lábmosás akkori gyakorlata szerint, ahogyan az a háznál levő szolgának, vagy hogyha nem volt ilyen, akkor a legfiatalabbnak a feladata volt, elkezdték volna a mester lábát először megmosni, és utána sorban a többiekét. Talán tudjuk, nem is akarok erre ennél hosszan időzni, azért röviden összefoglalom. A keleti ember vékony saruban járt, csak egy talp és néhány bőrszíj alkotta ezt a sarut, porban, illetve sárban jártak, az asztalnál pedig nem ültek, hanem félkönnyéken hevertek. Amikor asztalhoz ült egy ünneplő csapat, akkor mindenképpen szükség volt arra, és gyakorlat is volt, hogy megmossák előtte a lábukat. Ezt általában szolga végezte, de hogyha a családi összetartozást jelezték, vagy hogyha nem volt szolga, akkor esetleg a családtag. Semmi esetre sem a tanító, a rabbi. Nem ismerték fel igazán Úrnak, nem ez volt a cselekedetük alapjában, nem indultak és nem kezdték el ezt az egyszerű kicsi szolgálatot sem. Miféle tanítványok ezek? Miféle keresztjének vagyunk mi? Miféle templomban éveket vagy évtizedeket eltöltő gyülekezet? Olyan sok alapvető, kicsi, egyszerű emberi helyzet mellett megyünk el úgy, hogy eszünkbe se jut az a szolgálat, ami a mi kötelességünk lenne. János, az idős János evangélista írja ezeket a sorokat, élete vége felén legalábbis úgy tudjuk a hagyományból, és azt is gondoljuk valószínű a hagyományból, hogy ő lehetett ott azon az estén a legfiatalabb. A rend szerint valószínűleg az ő feladata lett volna az, hogy megmossa a többiek lábát, kezdve a mesteren. És az idős János lehet, hogy évtizedekig tartotta a lelkében ezt az élményt, ezt az emléket, igazából az én dolgom lett volna. És itt leírja, és majd látni fogjuk, hogy egy bizonyságtételben írja le, az én szolgálatomat elvégezte ő, nekem is szolgált, és ez csak jel volt arra, ami nem sokkal később történt, ami az ő igazi szolgálata volt. Talán sokunknak ismerős sokféle változata annak a szituációnak, aminek nemrég én is tanúja voltam egy zsúfolt buszon. Álltunk a tömegben, az ülőhelyek is mind tele voltak. Fölszállt egy idős néni bottal, másik kezében nagy szatyrokkal, és a közelében több ülőhelyen is középkorúak, illetve fiatalok ültek. Lehetett látni a tekinteteken, hogy többen is észreveszik. Igen, most kellene átadni a helyet. De lehet, hogy az ott ülő fiatal hölgy azt gondolta, hogy ő a nő, adják át a helyet a férfiak. Lehet, hogy a középkorú férfi azt gondolta, hogy adják át a helyet inkább a fiatalok. Lehet, hogy valaki azt gondolta, hogy nem az ő helye van legközelebb, tehát adja át más. És ki a könyvébe temetkezett, ki az ablakon nézett kimerően, nem adta át senki a helyet percekig. Talán a tanítványok azon az estén ugyanígy sandítottak egymásra, várt egyik a másikra, Lehet, hogy az egyik gyorsan kiszámolta, hogy nem is én vagyok a legfiatalabb, a másik elgondolta, hogy de hát én előkelőbb családból származom jóval, mint az a másik, csak nem fogok én ugrani. A harmadik a kivárás taktikáját választotta, bizonyára valaki csak elkezdi, és így várták meg, amíg Jézus fölkel, leveszi a felső ruháját, fölveszi a rabszolgának készített kendőt, és elkezdi mosni a lábukat. Másodszor nem ismerték meg Jézust eléggé, hiába éltek vele évek óta, nem ismerték meg úgy, mint megváltót. Sokszor tanította őket, beszélt a közelgő haláláról is, a váltság haláról, a feltámadásáról, de talán ez még egyenlőre üres beszéd volt a számukra, mert szükség volt itt erre a nagyon is gyakorlati, nagyon is látványos és nagyon is kézzel fogható prófétai jelre, amit Jézus ezen az estén tett. Hiszen amit most tesz, az rokonságban áll a régi próféták szimbolikus cselekedeteivel. Amikor az egyik próféta jármot készít, fölteszi a saját nyakába, és azzal járkál a városban, és közben hirdeti, hogy így fognak minket rabszolgaságba elvinni és dolgoztatni azok, akik nem sokára megostromolják a várost. Vagy ahogyan a másik próféta cserép darabokat tör össze, vagy ahogyan zsákruhába öltözik, vagy folytathatnám a sort, a prófétai cselekedetek voltak sokszor ilyen szimbolikusak, ki kellett ábrázolni, meg kellett mutatni a közeljövő üdvtörténeti eseményeit, azért, hogy utána erről tanítani is lehessen, és hogy mint egy kézzel foghatóan láthassa a nép már előre, amit Isten tenni fog. Ugyanezt teszi itt Jézus. A szolgálatról beszél, de nem csak beszél, hanem ő hajol le a tanítványok poros, izzadt lábához. Ő végzi a rabszolgának való feladatot, és közben elmondja nekik azt is, most még nem értitek, de nem sokára megértitek, és beszél velük az ő vérén szerzett valódi, nem testi, hanem egész emberre vonatkozó és örök életre vonatkozó megtisztulásról, nem vízzel való mosakodásról vagy fürdésről, hanem az élet és a bűnök megmosásáról, lemosásáról. Ha ismernék, mint megváltót, nem lenne szükség erre a prófétai szimbolikus tanításra, de nem ismerik eléggé. És a harmadik, nem ismerték meg, és nem tették magukévá az ő lelkületét. Hogyha valamit értenének, és nem csak értenének, hanem át akarnának venni az ő lelkületéből, akkor egyáltalán nem is jutnának el eddig a helyzetig, erről az előbb beszéltem is, valamelyikük már jó előre elgondolta volna és elkezdte volna ezt a nagyon egyszerű szolgálatot a többiek felé. Jézus lelkületét így foglalja össze a Filippi levél, önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. De a Filippi levél itt nem csak őróla ír, hanem úgy kezdődnek ezek a mondatok, hogy az az indulat legyen bennetek, amely volt a mi Urunk Jézus Krisztusban is. Hát bennük egyáltalán nincs meg még ez az indulat. Távol áll tőlük, és szükségük van nem csak erre a tanításra, hanem talán erre a megszégyenülésre is. Először láttuk, mi az a három dolog, amit ők még nem tudnak, És most nagyon röviden tekintsük meg azt is, mi az, amit Jézus tud, amikor elkezdi ezt a szolgálatot. Ötféle dolgot sorol fel itt az evangélista a 13. fejezet első néhány versében. Öt jellemzője hangzik el annak, amit Jézus magában tudatosít, ami a szolgálatra indítja, ami a szolgálatban mozgatja, és amit minden szolgálatot elkezdő embernek tudnia kell. Az elsőt így olvassuk, tudva, hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Fölkelt, vette a mosdótálat, és elkezdte a szolgálatot. Az Istentől jött, és az Istenhez megy. Testvérek, honnan jövünk, és hová megyünk? Olyan sokféle válasza van a világnak erre a kérdésre. Vannak, akik azt mondják, és azt tükrözi az egész életük, életfelfogásuk, valahonnan a semmiből jövünk, esetleg az evolúció útján a kezdetlegesből jövünk, a vaksors hozott ide minket és visz tovább, a génjeink, a mintáink meghatározottságából jövünk, és hova megyünk? A véletlenbe, a nem látható jövőbe, a leépülésbe, a pusztulásba, a determinált jövőbe, vagy pedig személyes életünkben, hogyha ugyanezeket a kérdéseket tesszük föl, sokszor azt mondja ennek a világnak a lelkülete, az igényeink leghatékonyabb kielégítése felé megyünk, haladunk az önmegvalósítás útján, vagy pedig azt mondják a pesszimistábbak, hogy haladunk a bizonytalanba. És ezért követelnek maguknak annyi szórakozást, amennyit lehet, ezért próbálják minél inkább megvalósítani önmagukat, ahogy mondani szokták, addig, amíg bírjuk, és ezért tart ott az emberiség, hogyha a másik az utamba áll, akár egy emberről legyen szó, akár egész tömegekről, vagy rétegekről, vagy országokról, és hogyha van erőm, akkor átgázolok rajtuk. Honnan jövünk, és hová megyünk? És Jézus annak tudatában kezdi a szolgálatot, hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Azt olvassuk az Új Szövetség több gyönyörű igéjében, például a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el minket. Vagy pedig ti, akik halottak voltatok, életre keltetek, és az Istennél vagytok, az ő népe vagytok. Vagy pedig hova tartunk, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Hova megyünk, és honnan jövünk? Az Istentől az Istenhez. Az Isten teremtette az életünket saját magának, azért, hogy örömet eljék benne, és azért, hogy örömünk teljen a vele való kapcsolatban. És amikor ez elromlott, amikor ez veszélybe került a bűnesetben, akkor úgy döntött, hogy a sötétből el fog vinni az ő világosságába, a halálból el fog vinni az örök életbe, és magához hív mindannyiunkat. Az Istentől jött, és az Istenhez megy, tudta Jézus, és mindannak, aki szolgálni akar, aki komolyan veszi, hogy a Mester példát adott nekünk, és a saját útját adja nekünk, annak ugyanígy tudatosítania kell, honnan jövünk és hová megyünk. Az Istentől távol lévő állapotunkból a kegyelem által az Istenhez megyünk. Ezért van küldetésünk. Ezért van küldetése Jézusnak, céllal jött, el fog számolni annak, aki elküldte, mindent ennek a küldetésnek az érdekében tesz. Aztán másodszor ezt olvastuk, Jézus tudva, hogy az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, hogy árulja előtt. Még mielőtt Jézus elindulna azzal az edénnyel és kendővel, ott vannak az asztal körül a tanítványok, és ott van közöttük az, akinek már kész a terve, aki perceken belül el fog indulni, és elárulja az ő tartózkodási helyét, és aki a nyakára hozza majd a csapatokat. És Jézus nem hagyja ki, nem csak a másik 11 tanítványhoz hajol le, hanem ő hozzá is. Tud az ellenségről. Tud az ellenség tervéről, erejéről. Tud arról, hogy harcban áll. Tudja, hogy személy szerint ki az, aki az ő ellensége, egyelőre még nem bevallottan, és ő iránta is vállalja a szolgálatot. Harcban veszünk részt mi is. Ahogy Jézus sem naívan kezdte ezt a szolgálatot, és a többit sem, úgy a keresztjén ember sem naív. Valaki harcosaivá avatott minket, ahogyan a Timóteushoz írt levélben olvassuk. És hogyha harcosaivá avatott minket, akkor ez azt jelenti, hogy minden külső akadály, ami támad az utunkon, vagy minden olyan akadály, amit saját magunkban veszünk észre, mint bűn, mint kísértés, a váratlan események, a kísértések, az nem egy-egy szomorú vagy váratlanul érkezett esemény, és nem véletlen, hanem az ellenség munkája, és ennek a nyilvánvaló jelei. És aki tudatában van annak, hogy valaki a harcosává avatta, mégpedig Isten, és ilyen tudatos szemmel fedezi föl az ellenség munkáját, kívül is, meg belül is, az nem kell, hogy túlértékelje az ellenség erejét, és nem kell, hogy rettegjen tőle, hanem követheti Jézus példáját. Jézus a lehető legnyugodtabban föláll, akkor, amikor kell, és végzi szó nélkül ezt a szolgálatot, éppen azért, mert ezzel is az ő megváltását végzi, azt kezdte el, azt mutatja meg egyelőre ebben a szimbólumban, és folytatja, és elmegy egészen a keresztig. Tudatában ennek a harcnak is, és ennek az ellenségnek. És Jézust az ellenség munkája is a rendelt időben való cselekvésre indítja. Nem elbizonytalanítja, mint minket szokott, nem visszarettenti, hanem ez is, itt ebben a hosszú mondatban, János evangéliumában, annak a szinonimája, amit előtte olvasunk, hogy Jézus tudva, hogy eljött az órája, és tudva, hogy Júdás szívében megérett ez a döntés. Jézus tehát a rendelt időben való cselekvésre buzdítja mindez. Testvérek, hogy vagyunk mi ezzel? Találkoztunk-e már azzal, hogy fontos Istennel elkezdett utunkon jöttek az akadályok, még nagyobb erővel, mint addig? És mit teszünk ilyenkor? Lehet ilyenkor a harcnak az urához kiáltani, lehet ilyenkor megszorítani magunkon a lelki fegyverzetet, a hit pajzsát, az üdvösség sisakját, a lélek kardját, és így tovább. És lehet arra gondolni, hogy tetszik-e az én életem annak, aki harcosává avatott. Azt olvassuk Péter levelében, bocsánat, először Jézus egy mondatát idézem inkább. Jézus mondja a tanítványainak, amikor látjátok azokat a jeleket, amik az utolsó idők jelei, akkor emeljétek fel a fejeteket, mert közel van a ti megváltásotok. Hogyha látjuk az ellenség munkáját kiteljesedni világméretekben is, akkor emeljük föl a fejünket, és lássuk meg, hogy közel van a mi megváltásunk, közel van az idő, ezért fogadjuk meg Jézusnak azt a mondatát is, hogy járjunk a világosságban, amíg nappal van, használjuk ki az időt. Ez is kell, hogy jellemezze a szolgákat. Aztán a következő, amit Jézus tud, és amit nekünk is tudatosítanunk kell a magunk helyén, a ránk vonatkozó értelmében. Így olvassuk Jézusról, tudván, hogy az Atya mindent az ő kezébe adott. Az Atya mindent neki adott. Az, aki jogos tulajdonosa az egész teremtett világnak, mivel az Atya neki adja, az veszi a rabszolgának való köpenyt, és hajol le a többiek izzadt lábához. Ennek tudatában. Mit gondol ez a világ? Tele van szerzésvágyjal, szenvedéllyel, gyűjtő szenvedéllyel, gyűjti a pénzt, a kihasználandó alkalmakat, a szórakozás perceit, gyűjti az élet lehetőségeit. Tele van ennek a világnak a lelkülete uralkodás vágyjal, és nem akarok erről úgy beszélni, testvérek, mintha tőlünk olyan távol lenne, bennünk is ott van mindenre a késztetés. És az jellemzi ezt a lelkületet, amit így ábrázolhatnék a legegyszerűbben, ökölbe szorított kéz, valamit markol, minél többet akar markolni, és ebből indul ki, hogy az az enyém, amit megszerzek, tehát szerezzek meg minél többet, anyagiakban is, szellemiekben is. És ebből következnek azok az életek, amelyek csalódottak, kiégettek, elhasználódtak, azért, mert az ember nem arra termett, hogy ökölbe szorítsa a kezét, és hogy szerezzen. Az Atya örökösei vagyunk. Jézus annak a tudatában kezdi a szolgálatát, és úgy is folytatja, az Atya mindent neki adott. Nekünk is azt írja az első korintusi levél, hogy Krisztusban minden a tiétek. Az eljövendők és a jelenvalók, élet és halál, minden a tiétek, amit csak számba tudtok venni, ti pedig a Krisztuséi vagytok. És még érthetőbben írja a római levél, aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, értünk odaadta, hogyan ne adna vele együtt mindent mi nekünk. Ebben a tudatban indulhatnak el az Isten szolgái az ő küldetésükre. Nem az ökölbe szorított tenyér kell, hogy jellemezze őket, hanem a kinyitott tenyér két szempontból is. Egyrészt kinyújthatják az üres tenyerüket, és tarthatják annak, aki mindennel megtölti. Aki az ő tulajdon fiát adta oda értünk, vajon ne tudna még néhány apróságot adni, az ő fiához képest, az ő halálához képest ez semmi, az, hogy a testi-lelki biztonságunkról gondoskodjon, az, hogy megszabja az életünk értelmét, körülményeit, a mi növekedésünknek a feltételeit, még a pihenésünket, a szórakozásunkat, a jókedvünket, az örömünket és mindent, sokkal többet, mint amit fel tudnánk sorolni. A kinyitott tenyér jellemezheti azokat, akik tudják magukról, hogy az Isten örökösei. És a kinyitott tenyér másikféle értelemben is felszabadulhatnak végre arra ezek az emberek, hogy tovább adják, amit az Istentől kaptak. Hogyha nem az a programom, hogy magamnak kell minél többet megszereznem, szeretetből is, elfogadásból is, lehetőségekből, akármiből, akkor felszabadulok arra, hogy tegyem azt, ami a küldetésem. Tudatában vagyunk-e, hogy mink van? Jézus Krisztussal együtt minden, amire szükségünk van, és még azon fölül is. És a negyedik, aminek Jézus a tudatában volt, az elkészített idő. Tudva, hogy eljött az ő órája. Olyan sokszor olvashatjuk az evangéliumokban, azt mondja Jézus, hogy nem jött még el az én órám, és valahova nem megy el, vagy valamit még nem tesz meg, pillanatnyilag még nem engedi, hogy elfogják, nem jött még el az én órám. Itt pedig eljött. Az elkészített idő az atyától, a küldőtől volt elkészítve. Testvérek, mi olyan gyakran hivatkozunk arra, hogy nincs elég időnk, vagy hogy nem vagyunk még készek erre vagy arra. Vagy egyszerűen csak kimondjuk, beleépítjük az érveink közé azt a halálos szót, hogy majd. Érzem, tudom, hogy meg kellene tennem, Isten megmutatta, indított, tulajdonképpen egyet is értek elméletben, de majd. Most még nem, most még mást csinálok. És olyan sokszor Isten szolgái ezen buknak meg. Jézus pedig tudva, hogy itt van az idő, az ő órája, elkezdte tenni azt, amit akkor kellett. Nyugodt volt a legnehezebb helyzetekben is. Nyugodt volt akkor, amikor nagyon sokat kellett szolgálnia. Nyugodt volt akkor, amikor emberileg azt lehetett volna látni, hogy nem tud mindenkit meggyógyítani, annyi mindenre volna szükség. Tudta, hogy mire készítette el az Atya az időt. Kérjük a szolgálat Urát, hogy készítse el a mi időnket is. És végül mindent ebben foglalhatunk össze, az ötödik. Jézus tudatában volt az eddigieknek, de itt olvasunk még egy fél mondatot. Mivel, hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy rendelkezésünkre áll a valódi forrás, a szeretetnek a forrása. Azt jelenti, hogy nem kell a szeretet koldusaiként gyűjteni magunknak egy kis melegséget, egy kis szeretetet. Azt jelenti, hogy nem kell megtartani magunknak azt a keveset, amink van. Azt jelenti, hogy miénk az egyetlen igazi forrás. Szerette az övéit e világon mindvégig. És ez a mindvégig azt is jelenti, hogy szerette őket egy nappal később, akkor is, amikor elaludtak mellette, ahelyett, hogy virasztottak volna vele egy órát. Szerette őket akkor is, amikor szétfutottak a katonai csapat közelettével. Szerette akkor is, amikor egyedül hagyták a kereszten. Mindvégig szerette őket. És ahogyan a római levélben olvashatjuk, Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. Nem a mi erőlködésünk kell, hogy legyen a szeretet. Nem akkor van bennünk elég szeretet, hogyha eléggé érezzük már, köze sincs ahhoz, hogy eléggé olyan hangulatban vagyunk-e, hogy úgy érezzük, hogy most tudunk szeretni másokat. A nekünk adott szent lélekhez van köze a szeretetnek. Kiáradhat-e a szívünkbe a nekünk adott szent lélek által maga az Isten szeretete? Ez a gyakorolni valónk van a keresztény közösségben. És hadd fogalmazzak így, ez a keresztény közösség létének az egyetlen jogos alapja, a köztünk uralkodó szeretet. Hogyha nincs, hogyha csak Istentől tanulni járunk össze, akkor nem vagyunk közösség, legfeljebb közönség. A közöttünk uralkodó és gyakorolt szeretet. Az kellene, hogy meghatározza és fölépítse mindazt, ami az egyházban folyik. Akkor létezik valójában és ténylegesen annyiban létezik a közösség, amennyiben megtelik a szeretetünknek a cselekedeteivel. És nagyon egyszerű, elkészített alkalma volt erre a tanítványoknak. Ne gondoljuk, hogy velünk másképp van, és itt be is fejeződik az ige hirdetés, de folytatódik az iránta való engedelmesség, ahogyan Pál apostol írja, mindenekben diadalmaskodhatunk az által, aki minket szeretett, és aki önmagát adta értünk. Akkor lesz ez valóság az életünkben, hogyha követjük őt ebben. Imádkozzunk. Mindenható Urunk Jézus Krisztus, áldunk téged azért a szolgálatért, amire megaláztad magad, ott a tanítványok szeme előtt, és az egész világ szeme előtt is vállaltad azt, hogy elhagyjon téged az Atya, vállaltad, hogy mindeneknek csúfja légy. Bocsásd meg, hogy mi olyan kicsi dolgokat sem szoktunk vállalni. Bocsásd meg, hogy sokszor magunkat féltjük, magunknak akarunk gyűjteni, szerezni, és bocsásd meg, hogy sokszor nagyon távol vagyunk attól, hogy a szolgáid legyünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te azért jöttél, hogy szolgálj, és köszönjük, hogy a bűnbocsánatban nekünk is szolgálsz. Szeretnénk elfogadni. Kérjük, hogy legyen igaz ránk ez az ige, hogy kiáradt a mi szívünkbe az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mutasd meg ezt az életünkben. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És most énekeljük a 399. énekünket, az első 2 verset és a 8-tól 12. versekig, tehát a 399. énekünket, Imhol vagyok, édes Uram Istenem. Thank you. Vegyük Isten áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.